Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai istentisztelet igehirdetési alapigéjét, amint azt följegyezve találjuk a Királyok első könyvének 17. fejezetében, a 17. verstől a 25-ig a következőképpen. Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház tulajdonosának a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem lélegzett. Az asszony így szólt Illéshez: mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre, és megöld a fiamat? Ő ezt mondta neki: add ide a fiadat. És elvette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette. Majd az Úrhoz kiáltott, és azt mondta: Istenem, Uram, még bajt is hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fiát? Azután háromszor ráborult a gyermekre, és így kiáltott az Úrhoz: Istenem, Uram, térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe. Az Úr meghallgatta Illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az fölé lett. Ekkor Illés fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba, odaadta az anyjának, és ezt mondta Illés: nézd, él a fiad. Az asszony így felelt Illésnek: most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mintha csak megismétlődne a szószéken az oltár előtt fölolvasott ige, hiszen a történet alapvetése nagyon hasonló. Valami tragikus, szomorú dolog történik, amiben az Isten embere közbelép, és minden a visszájára fordul. A Naini ifjú föltámasztásának evangéliumi történetében egy özvegy asszony veszíti el egyetlen gyermekét, fiát, és őt gyászolja. És ebben a mélységes nyomorúságban, ebben a tragédiában lép oda hozzá Jézus, és fordítja vissza úgy az eseményeket, ahogy arra ember nem képes, mert megmutatja az ő hatalmát. Nem szenzációt, nem népszerűséget akar szerezni önmagának, hanem nemes egyszerűséggel megmutatni, hogy az Isten több, mint az ember. Az Isten nagyobb hatalmú, mint az ember. Bármennyit is gondol önmagáról az ember, bármilyen magasságokba is eljut, van egy pont, ahol a legnagyobb mélység szemben meg kell állnia, és nem tud győzni. Jézus megmutatja Nain kapujában, az Isten tud győzni. És amikor visszamegyünk ehhez a történethez képest évszázadokkal az időben, és valahol a földközi tenger menti Sareptának egyik házában lagyunk, a Királyok első könyvének leírása szerint, látjuk Illés prófétát, aki készül hihetetlenül nehéz küldetésére, hogy egy teljesen kusza történelmi korban próbáljon meg politikai és vallási békét teremteni Izrael földjén, amikor erre a feladatára készül, amikor egy sareptai özvegy asszony házában menekül és ott húzódik meg, és az Isten gondoskodó szeretete már eleve egy csodában nyilvánul meg az ő ott tartózkodása alatt, megint csak bekövetkezik egy ilyen tragédia. Sareptai özvegy gyermeke megbetegszik. Halálos betegséget kap el, és meghal. Nagyon fontos és jelentős, nem csak emberileg, nem csak lelkileg és érzelmileg az, hogy mind a két történetben egy özvegyasszonyról van szó. Ugyanis abban a korban, akár Illés korában, akár Jézus korában özvegynek lenni, az egy hihetetlenül próbás, nehéz, majdhogy nem reménytelen dolog volt. Nem volt semmiféle szociális háló, és akik először átestek ezen a nehézségen, hogy valakit elveszítettek a családjukból, akik vesztükre a családfenntartót, a férjet, az apát veszítették el, hihetetlen nehéz sorba jutottak. Lehetne azt mondani mai mértékkel szemmel mérve, hogy kegyetlen világ volt ez az akkori, igen, lehet, hogy így volt, de a tények ezek voltak. Elképesztő nehézségek, a társadalomban a normál életbe való visszakapaszkodás minimális esélye, ami egy ilyen családi helyzetbe került asszonyt ért. És ezt tetézi a személyes tragédia. Ezt tetézi az a megoldhatatlan helyzet, ami az egyébként is megoldhatatlannak tűnő élethelyzetet még nehezíti, és még tragikusabbá teszi. Ez a kép rajzolódik ki mind a két igében, és ezt a képet oldja fel valami hatalmas nagyszerűséggel az Isten kegyelme, az ő szeretete. Nagyon szereti az ember bebiztosítani az életét. Bebiztosítani mindazokat a dolgokat, amik fontosak számára, és ez így helyén való. Mindenféle dolgot megtesz azért, hogy azt tudja, hogy legalább amit ő meg tud tenni a vagyonáért, az egészségért, az életéért, a gyermekeiért, az egzisztenciájáért, azt valóban tudja is biztonságban. Azért valóban meg is tegyen mindent. Hiszen olyan jó tudni azt, hogy az Istentől kapott életadományainkkal élhetünk. Olyan jó tudni magunk körül mindazokat a körülményeket, amik fontosak számunkra, amik egy normális életnek a lehetőségét biztosítják, sőt azon is tovább visznek, a teljes emberi élet kibontakoztatását teszik lehetővé. Csak tudjuk nagyon jól, hogy vannak olyan pillanatok, és vannak olyan helyzetek, amikor a saját biztonságunk, a saját biztosításunk, a saját elrejtőzésünk, vagy mondjuk így a bezárkózásunk, az elrejtőzésünk az élet nehézségei és problémái elől. Nem tudnak elég magas és erős falat emelni az élet köré, hogy azon ezek a problémák, ezek a kérdések, ezek a terhek ne lépjenek át. Nagyon sokszor megtapasztaljuk ezt. Persze látjuk azt is, hogy sokszor szélsőséges méreteket ölt az a fajta védekezés, az a fajta bezárkózás, amivel az ember igyekszik kiküszöbölni minden veszélyforrást az életéből. Amikor itt látjuk ezt a sareptai özvegy asszonyt, egy kicsit korábbra megyünk, amikor Illés próféta megérkezik hozzá, akkor a saját személyes és családi egzisztenciája is romokban, Isten ítéleteként szárazság sújtja Izrael földjét, és nem tud mit cselekedni, az éghalál szélére jut. Látjuk, hogy egy olyan helyzetben van, amiért nem lehet fölkészülni igazán, amit nem lehet megoldani. Hiába igyekezett szorgalmasan összerakosgatni azt a keveset, amiből meg tudna élni, elérkezik egy olyan ponthoz, amikor nincs tovább. És az Isten közbelép, az Isten segítséget nyújt. Megmutatja Illés prófétán keresztül, hogy ő képes ezt a biztonságot tovább biztosítani. De látjuk azt is, hogy nem a keveset, hanem a sokat. Nem a kicsit, hanem a nagyot, nem feltétlenül kézzelfogható javakat, hanem megfoghatatlan dolgokat, milyen görcsös és kényszeres igyekezettel próbálnak megvédeni az emberek. Hogyan próbálnak meg bezárkózni valami saját maguk képzett biztonságba, hogy ott majd talán túlélhetnek. És ilyenkor gondolkodik el az ember, amikor utcahosszakat nyúló, áthatolhatatlan biztonsági kamerákkal megfigyelt kerítések mögötti életre gondol. Milyen boldogság az, aminek így kell védekeznie. Milyen perspektíva az, amely a haza nagyjainak atombunkert építve gondolja meg túlélni a világégést. És sorolhatnánk tovább-tovább ezeket a bezárkózásainkat, ezeket a félelmeinket. És aztán a végén mégiscsak ott van, hogy van egy határ, amin túl nincs az a magas kerítés, nincs az a mélyrásod bunker, nincs az a védettség, az a biztosíték, ami a legnagyobb ellenfelünkkel szemben hatékony lenne. Végtére a mulandóság elől senki nem menekülhet. Van-e biztonság? Van-e elrejtettség? Vissza tudunk-e húzódni valami olyan közegbe? Tudunk-e élni úgy, hogy ott ne azt számolgassuk, hogy milyen magasra vagy milyen mélyre kell még húzni vagy ásni, hogy biztonságban legyünk? És milyen az az élet, amelynek állandóan azon kell gondolkodnia, hogy hogyan helyezheti önmagát biztonságban? A sareptai özvegy élete egy darabig megmutatta, hogy az Istennél semmi nem lehetetlen. Hiszen ott volt a lisztes fazék és az olajos korsó, amivel az utolsó kis lepényt elkészítik, és azt mondják, hogy jó, ezt megesszük, és aztán éhen halunk, és aztán mégis van tovább. És az isteni dramaturgiában ennél a mélypontnál van még mélyebb. Van lejjebb. Amikor azt olvassuk, hogy a fia betegsége olyan súlyossá vált, hogy az már nem is lélegzett, hogy kétségbe esetten följajdult az az anya, hogy még ezt is látni kell, hogy elveszíti nem csak az életét, amit már majdnem elveszített, hanem annak jövőjét és értelmét is. Mi az igazi biztonság? Mitől tudunk igazán biztonságban lenni? Hova tudunk elrejtőzni? Mikor tudjuk úgy az életünket, akármi is veszi körül, hogy az mégiscsak jó kezekben van? Mert ez az ödvegyasszony nem láthatta az éhínség idején azt a jó kezet. Mert fogyott a mindennapi betevő. Mert ez az asszony nem láthatta azt a jó kezet, ami fölemelhetné őt ebben a mélységes gyászában. Benne is bizonyára megfordult a kérdés, hogy mi értelme van ennek az egésznek. Mi értelme van az Istenben vetett bizalomnak, annak, hogy ő tényleg mindent ráhagyott az Úristenre. És talán még illésben is megfordul ez a kérdés, és kétséggé formálódik. Uram, miért teszed vele, miért adod rá ezt a nagy nehézséget? És látjuk ebben a történetben, hogy a nehézség, a tragédia, ez a pillanat, mint ahogyan Nain városából kifelé jövő özvegyasszony életében is, ennek megvan a maga jelentősége, ennek megvan a maga helye az üdvösség történetében, a kinyilatkoztatásnak, az igének a történetében, egy egész népnek a történetében, hiszen ez egy egész történelmi korba ágyazva egy apró pici helyen lezajló személyes tragédia is jelenet. Hol van ez Illés küldetéséhez képest? Hol van ez Izrael problémájához, a testvérháborúba, polgárháborúba sodródott tízezrekhez képest? Hogy egy szerencsétlen, majdnem éhen haló özvegy siratja a fiát. Mondhatjuk nagyon durván azt is, hogy kit érdekel. Az Istent érdekli. És erről szól ez a történet. Az Istent az egyén, a személy, az egyes ember, szeretett, életre hívott teremtménye, az ember érdekli. És hozzá van személyes üzenete, és hozzá van személyes ereje, és tőle kéri a személyes választ, a hitnek, a bizalomnak a válaszát, mert az Istent érdekli a mi sorsunk. És igazából, amikor azon gondolkodunk, hogy hogy lehetne még biztonságosabbá tenni az életünket, hogy lehetne még jobban elrejtőzni a problémák elől, lehet azt mondani, hogy ennek az egész jelenetnek, és egy picit áthallhatunk a naini ifjú jelenetéhez is. Ott van a dramaturgiájában a megoldás, hogy az Isten embere, vagy maga az Isten, Illés, a próféta, vagy maga Jézus egész egyszerűen fölemel ebből a befelé nézésből, fölemel a koporsóra nézésből, fölemel a gyermekre nézésből, fölemel abból a kétségbeesett, görcsös, befelé forduló tartásból, ami ott van ezeknek az embereknek az életében. Ki egyenesít, fölemeli a tekintetüket, és valami egészen különleges dolgot tesz. Megmutatja, hogy mi az igazi hatalom. Megmutatja, hogy mi az igazi biztonság. Megmutatja, hogy mi az igazi elrejtettség, hogy életünk jó kezekben legyen, hogy biztonságban legyen. És a naini ifjú fölül, és a sareptai özvegy gyermeke visszaadatik életben és egészségben az anyjának. Igen, ez a gesztus, hogy ki fordít, fölemel, ki szabadít bennünket ebből a befelé fordulásunkból, a magunk megvédésének kényszeres, görcsösen emberi kényszeréből, ami valahol természetes, és lehet, hogy ezért nem is tudunk sokáig az Istennek engedni, mert nem akarjuk, hogy valaki megkocogtassa a hátunkat, hogy fölemeljen bennünket, nem akarja, hogy levegye az arcunkat a kezünkbe temetett kezünkről, és az arcunkba és a szemünkbe nézzen, mert rossz belenézni, mert hagyjanak békén minket, mert van elég bajunk. Hányszor kimondjuk ezeket a mondatokat? Hányszor nem tudunk ezért se Istenre, se emberre nézni? Csak magunkba. Csak ott tudunk forogni a problémáink körül. És akkor Illés kiveszi az asszony öléből a gyermeket. És akkor Jézus megállítja a menetet. Megszakítja az emberi természet természetes reakcióját, és valami egészen újat hoz. Nem részvétlenül, nem keményen, nem lenézően, nem azzal, hogy azt mondja, hogy miért sírsz, látod, másnak is vannak problémái. Hányszor hallunk nagyon-nagyon sokszor félrement, vigasztalónak szánt mondatokat, amik még lejjebb gyömöszölik az embert a mélységbe. Szó sincs ilyesmiről. Ő nem azért teszi mindezt, hogy így legyen, hanem azért, hogy megmutassa az igazi választ. És az ember Istennek való hátat fordítása, az ember Isten előtti fül és szem bezárása sokszor ebből fakad. Egyetlen egyszer érdemes kinyitni a fület, és ráemelni a tekintetet amikor úgy érezzük, hogy semmi kedvünk se hallgatni, se látni. És lehet, hogy megtapasztaljuk életünk naini kapuban lezajlott jelenetét, lehet, hogy megtapasztaljuk életünk sarettai történését, valamilyen szinten biztos, mert az Istenben, a Krisztusban elrejtett élet, az az egyedüli, ami húsvét diadaláért, Isten szeretetéért képes megvédeni, még a legnagyobb ellenféltől, a mulandóságtól is, mert az egyszer legyőzetik, mert annak egyszer vége lesz, a véges megszűnik, és marad a végtelen. Apró jelek, apró fölvillanások, a sarettában fölkelt gyermek, a naimban koporsóból fölülő fiú, apró fényei húsvét hajnalának, apró fényei az örök élet teljességének, a mennyei Jeruzsálem ragyogásának. A Krisztusban elrejtett élet, az Isten tenyerében rejtőző élet a legvédettebb. Még ha kinn a pusztán, hajadon főtt, egy szál ruhában, süvítő szélben is áll meg, és messze van minden emberi lakott település, és messze van minden cél, és nagy a szomjúság és az éhség, még ebben a pusztai viharnak kitettségben is a legnagyobb biztonság a Krisztusban elrejtett élet. És hogyha így tudunk élni, ha így tudjuk figyelni az ő szavát, ha megpróbálunk kiegyenesedni és fölnézni rá, a csoda nem marad el. Kedves testvérek, Szent Háromság ünnepe után 16. vasárnapon Isten népe a Krisztusban elrejtett élet örömét és biztonságát ünnepli. Azt az életet, amely úgy véd meg mindentől, hogy bátran szembenézhetünk a terheinkkel, bátran hordhatjuk keresztünket, de az, ami minden kerítést átszakít, és ami minden mélyre ásott bunkert összedönt, a legnagyobb ellenséget megfutamítja. Nincs ellenség, nincs nagyobb hatalom, mint a mi kezünket fogó Isten hatalma. Hogy ne lenne nagyobb biztonság, nagyobb elrejtettség, nagyobb békesség, mint őnála lenni. Itt az ő házában. Ahogyan mondja, ahogyan mondta ma is, ebben a házban békességet adok. Ezt a békességet, amit magunkkal vihetünk a saját házainkba, a saját közösségeinkbe, a saját életünkbe, hogy ott is napról napra megtapasztaljuk, hogy ő benne elrejtőzve a győztesek, az élet győzteseinek oldalán állunk. Krisztus Jézusért. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy a te hatalmad nem eltipró, nem megalázó, nem pusztító hatalom, hanem fölemelő, életet és békességet adó hatalom. Hálát adunk, hogy ezt megmutattad számunkra régen és Jézusban és mind a mai napig. Add, hogy át tudjuk élni a te fölemelő, világra rányító, új életre indító szeretetedet. Amen.